Ebből, de urasan érdegéltek. No, hát nézzétek. Kezünk betölti a rétet, és a vígan viruló sűrűséget. Rangos aranyifjak, üdv ti néktek. McDonald. Hogy kik voltak a jövevények? Wilfried Ivanhoe, Batov priorjának lovacskáján és kísérője, Gert, gazdája a csata ménjének hátán. Ivanhoe csodálkozása határtalan volt, amikor meglátta királyát vérfoltos páncéljában és körülötte 6 vagy 7 holttestet. Ezek szanaszét hevertek a tisztáson, mely a küzdelem színtere volt. Csodálkozása még csak fokozódott, amikor észrevette, hogy Richardot erdei szegénylegények egész hada veszi körül, ami első pillantásra aggasztónak tűnt fel. Ivanhoe zavarba jött, mert nem tudta a mostani körülmények között, hogyan szólítsa Richardot. Úgy beszéljene vele, mint egy kóborlovaggal, vagy mint törvényes uralkodójával. A király pedig észrevette zavarát. Ne félj, Wilfried, mondta. Szólítsd csak Plantagenet Richardnak igazi nevén, hiszen most hű szívű angolok veszik körül, már ha olyan emberek is, akiket forró angol vérük néha talán eltérített a helyes útról. Sir Wilfried Ivanhoe, mondta Robin Hood előrelépve. Nem az én feladatom, hogy felséges királyunk szavait megerősítsem. De azért büszkén mondhatom, hogy az ország sokat szenvedett lakósai között keresve sem találhatott hűségesebb alattvalókat azoknál, akik most itt állnak körülötte. Nem kételkedem benne, vitéz jómen, felelte Wilfried, miután te is közéjük tartozol. Na de mit jelentenek ezek a halottak, meg a vérfoltok, nagy királyunk páncélján? És mit jelentenek a halál és veszély e jelei? Hát, árulók törtek ránk, Ivanhoe, mondta a király. De el is nyerték méltó jutalmukat. Hála ezeknek a derék embereknek itt. Csak hogy most veszem észre, magad is áruló vagy, tette hozzá a király mosolyogva, mert áruló az, aki megszegi király a parancsát. Hát, nem rendeltem el, félreérthetetlenül, hogy pihenj meg Szent Batolf kolostorában, amíg sebed be nem gyógyul. Na de már begyógyult, felelte Ivanhoe. Annyit se számít már, mint egy tűzúrás. De miért? Ó, miért gyötröd, felséges urunk, hűséges szolgáid szívét azzal, hogy egyedül járod az erdőt, és könnyelmű kalandokba bocsátkozol? Miért kockáztatod életedet, mintha nem volna ezerszer becsesebb, mint egy kóborlovagé, akit nem érdekel ezen a világon semmi egyéb, csak kardjának és láncsájának dicsősége. Plantagenet Richard, felelte a király, nem kíván külön dicsőséget, mint azt, amelyet jó kardjával és láncsájával szerezhet. És Plantagenet Richard büszkébb arra a kalandra, amelyet egy szál karddal fejez be győzedelmesen, mintha 100 000 főnyi sereget vezetne csatába. Na és a királyságod, jó uram, kérdezte Ivanhoe. Országodat polgárháború szaggatja, bomlás fenyegeti, alattvalóidat ezernyi veszedelem rémíti. Utolsó reményüket is elveszítenék, ha királyukat valami baj érné ezekben a kalandokban, amelyekben napról napra kezdét leli. Ma is csak egy hajszálon múlott, hogy megmenekültél. Ohó, hát a királyságom, és az alattvalóim, kiáltott fel a király türelmetlenül. Én mégis úgy látom, Sir Wilfrid, hogy köztük még a legjobbak is túl tesznek az én könnyelműségemen. Így például maga a Wilfrid Ivanhoe, leghűségesebb szolgám, nem engedelmeskedik határozott parancsomnak, és még ő leckészteti a királyt, mert nem követi pontosan tanácsait. Vajon kettőnk közül melyiknek van több oka szemrehányást tenni? De bocsáss meg, hű Wilfridem, mint ahogy Szent Batolf korostorában megmagyaráztam neked, az idő, melyet rejtőzködve töltöttem el, amelyet még ezentúl is így kell töltenem, éppenséggel nem hiába való. Barátainknak és a hozzánk hű nemeseknek időre van szükségük ahhoz, hogy sereget gyűjtsenek, és erejüket összeszedjék. Így aztán, mire a király hazatérését közhírré teszik, mindjárt olyan sereg élére állhat, amelytől ellenségei megijednek, és az áruló összeesküvés kardcsapás nélkül összeomlik. Istvill és Bohun nem készült fel arra, hogy York ellen vonuljon. Ehhez még legalább egy nap kell. Híreket kell kapnom Salisbury-től délről, Boshamtól és Warwickshire-től pedig Maltontól és Percytől északról. A kancellárnak biztosítania kell London, ha túl korán lépek ki a homályból. Veszedelmet idézek a fejemre, súlyosabbat annál, amit karom, kardom és lándzsám elháríthat. Hiáma támogat a bátor Robin Hood nyila, tagbarát furkosbotja és a derék vamba kürtje. Wilfrid alázatosan meghajolt. Tudta, hiába száll perbe azzal a lovagi szenvedéllyel, amely királyát gyakran veszedelmes utakra csávította. Ez késztette arra, hogy olyan kockázatot vállaljon, amelyeket kikerülhetett volna, sőt, ami még megbocsáthatatlanabb, hogy szánt szándékkal keresse az ilyen veszedelmeket. Az ifjú lovag ezért csak sóhajtott, de nem szólt semmit. Richard király pedig örült, hogy elnémította a tanácsadóját, bár szíve mélyén tudta, hogy igaza van, és a vágyja is jogos. Inkább Robinhoz fordult szavaival. Szegény legények királya, mondta. Nincs valami harapni valód, amivel királytársadat megkínálhatnád? Na, mert ezek a halott fickók nem csak elfárasztottak, de valahogy meg is éheztettek. Az igazat megvalva, felelte Robin Hood, mert nem venném lelkemre, hogy hazudjam felségednek. A mi élés kamránkban hát alig van egyéb, mint ekkor zavarba jött és elhallgatott. Mint vadpecsenye, mi? Fejezte be jókedvűen a király. De hiszen ennél jobb étel nem is kell. Meg aztán, ha egy király nem akar otthon maradni, hogy maga ejtse el vadjait, azt hiszem, nem illik méltatlankodnia, ha más végzi el ezt helyette. Hát akkor csak arra kérem felségedet, felelte a szegény legény, tisztelje meg újra jelenlétével Robin Hood egyik találkozó helyét. Vadpecsenyében ott nem lesz hiány. Talán egy korsó sör, sőt egy kupa jóbor is akad, hogy jobban csúszson a falat. A szegény legények vezér elindult, hogy az utat mutassa, a jól megtermett király boldogan követte. Alig, ha nem jobban örült ennek a véletlen találkozásnak, amely összehozta a Robin Hooddal és a szegény legényeivel, mint hogyha megint királyi pompába öltözhetett volna, lordjai és nemesei fényes körében. Mindig más társaságot, mindig új kalandot. Ez volt oroszlán szívű Richard számára az élet sava borsa, sőt, legfőbb vonzó ereje, amely akkor érte a legtöbbet, ha váratlan veszélyekkel kellett szembeszállni, és sikerült is azokat legyőznie. Az oroszlán szívű királyban felélettek és megvalósultak az egykori regényes lovagok ragyogó, de haszontalan jellemvonásai. A személyes dicsőség, amelyet saját karjával és kardjával szerzett. Az ő szemében, felhevült képzeletében jobban tündökölt, mint minden politikai bölcsesség, országlásának bármilyen babérja. Ezért uralkodása olyan volt, mint egy száguldó meteor, ragyogó pályája, amely vakító, de fölösleges fényt árasztva villan át az égboltozaton, hogy egy pillanat alatt nyomtalanul eltűnjön a világ egyetem sötétségében. Hőstettei bőséges témát adtak minsztereleknek és bárdoknak, de nem hoztak az országnak semmi olyan hasznot vagy maradandó eredményt, amelyet a történelem példaképpen felmutathat az utókornak. Ám ebben a környezetben, ahol most tartózkodott, Richard nagyszerű volt, sugárzott belőle a jókedély, az életkedv és a férfias erények megbecsülése, amely nem nézi, milyen rendű és rangú emberekben talál rájuk. Egy óriási tölgyfalat készítették el septében az erdei lakomát Anglia királya számára. Udvara és testőrsége ez alkalommal olyan emberekből állt, akiket a társadalom kivetett magából, és törvényen kívül helyezett. Amint a palac körbejárt, a faragatlan erdőlakók hamarosan megfeledkeztek az elfogultságukról, amelyet a király jelenlétében éreztek. Dal-dalt, tréfa-tréfát követett, majd történetek elmondására került a sor. Régi hőstetteket meséltek el, és miközben dicsekedve emlegették, milyen bátran és ügyesen játszották ki a törvényt, eszükbe sem jutott, hogy éppen annak az embernek mesélik, aki rangja és méltósága szerint a törvények legfőbb őre. A király éppen olyan keveset törődött méltóságával, mint társasága, ivott, kacagott, eltréfálkozott a víg társasággal. Ám Robin Hood nyers és természetes illemtudása azt a kívánságot sugallta, hogy bár csak véget érne a mulatság, még mielőtt valami megzavarná a harmóniáját. Ebben az aggodalmában megerősítette az is, hogy látta, amint Ivanhoe homloka elborul. Vitéz uralkodom jelenléte megtisztel bennünket, súgta a lovagnak, azért mégis szeretném, ha nem tékozónál ránk a drága idejét, amelyre a mai körülmények közt az országnak nagyobb szüksége van. Helyesen és bölcsen beszélsz, derék jó Robin Hoodom, súgta vissza Ivanhoe. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy akik most ő felségével tréfálgatnak, akármilyen jókedvű is, valójában egy ifjú oroszlánnal játszanak, amely a legkisebb ingerlés hatására hirtelen húsukba mérzheti fogait és karmait. Hát éppen ettől félek, magam is, felelte Robin. Az én embereim természetüknél és életmódjuknál fogva nyers fickók, a király pedig jókedvű, de heves és lobbanékony. Bármelyik pillanatban megtörténhetik, hogy egy szó, egy tréfa megbántja, ideje, hogy a mulatozásnak végét vessük. De ezt már a te ügyességedre kell bíznom, derék jó, jó menem, mondta Ivanhoe. Mert ha én javaslom, vagy csak célozgatok rá, hogy hagyja abba, annál inkább folytatja, Hát, ilyen gyorsan kockáztassam királyom kegyét és bocsánatát, amelyet csak az imént nyertem el, kérdezte Robin Hood egy pillanatig tétovázva. De azért Szent Kristófra mégis megteszem. Nem érdemelném meg kegyét, ha nem tenném kockára az ő érdekében. Na, gyere csak ide, Szketlak. Bújj el ott a bokrok közé, és fújd el a Norman kürtjelet. De rögtön, mert az életedről van szó. Szketlak engedelmeskedett kapitányának, és 5 perc se telt bele, amikor kürtje harsány hangjával megriasztotta a mulatozókat. Hűha, ez Malva ezen kürtje? Kiáltott fel a molnár, és íját megragadva talpra ugrott. A barát letette a borospalackot, és felkapta furkós botját. Vamba pedig elharapta a szót egy tréfa kellős közepén, hogy megkeresse kardját és pajzsát. A többi is mind fegyvere után nyúlt. Az ilyen viszontagságos életű emberek már megszokták, hogy evés-ivást félbehagyva csatába siessenek. Ami pedig Richardot illeti, örömét lelte a hirtelen változásban, szinte a mulatság méltó folytatását látta benne. Megparancsolta, hogy adják rá sisakját és páncéljának nehezebb részeit, amelyeket lerakott, amikor letelepedett a tölgyfa alá. És míg Gert öltöztette, Richard kegyvesztés terhe alatt megtiltotta Wilfriednek, hogy részt vegyen az összecsapásban, amelyről azt hitte, hogy mindjárt bekövetkezik. Te már meg 100-szor harcoltál, értem, Wilfried? Míg én csak néztem. Ma te leszel a néző, és figyel csak, hogyan harcol Richard híveiért és barátaiért. Közben Robin Hood elküldte néhány emberét minden irányba, mintha felderítő szolgálatra rendelné ki őket. De amikor látta, hogy a mulatság csak ugyan véget ért, és a társaság felbomlott, odalépett a királyhoz, aki már teljes vértezetben állt ott. A jómen letérdelt előtte, és bocsánatért esedezett. De miért, derék jómen? Kérdezte a király kissé türelmetlenül. Hát nem bocsátottuk már meg egyszer minden vétkedet? Vagy talán azt hiszed, királyi szavunk csupán tolpehely, amelyet ide-oda fúj a szél? Hisz azóta csak nem követtél el valami új bűnt? Arra alig lehetett volna időt. Jaj, bizony, bizony. Elkövettem. Felséges királyom, sóhajtott Robin Hood. Ha ugyan bűnnek lehet nevezni azt, hogy megtévesztem felséges királyomat az ő saját érdekében. A kürt szó, amelyet hallani kegyeskedtél, nem Malvoisin-től ered. Megfúvására én adtam parancsot, hogy feloszlassam a lakomát, amely fontosabb ügyektől rabolta el felséges urunk idejét. Ezzel felállt, megigazította a ruhája ráncait, és nem alázatos, inkább tisztelettudó arckifejezéssel várta a király válaszát. Mint egy ember, aki tudja, hogy hibázott, de még jobban tudja, hogy így kellett cselekednie. Richard elvörösödött haragjában, de ez csak egy pillanatig tartott. Az indulat elmúltával igazságérzete felülkerekedett. Tehát így állunk most, mondta. Sherwood királya sajnálja a bort és a vadpecsenyét Anglia királyától? Na, jól van, mit ész, Robin. De ha majd meglátogatsz egyszer a vidám Londonban, remélem, én nem leszek ilyen zsugori házigazda. Ám be, Mit tagadás? Mégiscsak igazad van, hű szolgám. Tehát lóra és el. Wilfrid már úgyis türelmetlenül várja. Hát nem igaz? Mondd csak, vitéz rabin, van-e a csapatodban egy barátod, aki nem éri be a tanácsadással, hanem irányítani akarja minden mozdulatodat, és kétségbe esett arcot vág, valahányszor a magad feje szerint merészelsz valamit csinálni. Pontosan ilyen az én hadnagyom és helyettesem, Little John, felelte Robin Hood. Most nincs itt, mert éppen egy kis kiruccanás tett jó messzire, egészen Skócia határába. És én bevallom felségednek, hogy a tanácsai néha kihoznak a sodromból. De ha jobban meggondolom, haragom, menten elpárolok. Mert nem lehet sokáig neheztelni egy olyan emberre, akinek nincs más gondja, mint ura és gazdája biztonsága. Igazad van, derék jó, nem? Felelte Richard. De ha jobb felől Ivanhoe állna mellettem, hogy komoly tanácsot adjon, melyet komor arc kifejezésével is megerősít, bal felől meg te duruzsolnád a fülembe, hogy véleményed szerint saját érdekemben mit kell tennem, minden szabadságom oda volna, és mint keresztény vagy pogány fejedelem, egyetlen lépés sem tehetnék saját akaratomból. Na, de hagyjuk ezt, uraim! Keljünk útra vígan, Königsberg felé, és ne is gondoljunk többé másra. Robin Hood most közölte velük, hogy egy kis csapatot előre küldött azon az úton, amelyen majd haladni fognak. Mert ha mégis bujkál ott valaki, hogy lesből rájuk támadjon, emberei felfedezik, és értesítést küldenek. Ezért azt hiszi, egészen nyugodtan nyargalhatnak, nem fenyeget semmi veszedelem. De ha mégis másképp volna, idejében értesülnek a veszedelemről, akkor meg visszavonulhatnak, és mindjárt igénybe vehetik egy erős íjász csapat segítségét, amely az ő vezetésével közvetlenül a nyomukban fog haladni. Ez a bölcs és figyelmes óvatosság, amely az ő biztonságát szolgálta, meghatotta Richardot, és eloszlatta szívében az utolsó kis neheztelést is, ami még megmaradt benne a csel miatt, amellyel józanságra intette. Újra kezet nyújtott a szegény legények vezérének, és biztosította teljes bocsánatáról, valamint további kegyeiről is. Megígérte neki, hogy enyhíteni fogja a vadászati jogot, és más nyomasztó törvények zsarnoki szigorúságát, amely annyi angol jóment kergetett lázadásba. De sajnos Richard király elhatározását és minden jó szándékát meghiúsította korai halála. Az új adótörvényt már János király vonakodó kezéből kellett kicsikarni, amikor hős bátyja után mégis ő lépett a trónra. Ami pedig Robin Hood életének további érdekes fordulatait és árulás okozta halálát illeti, mindez részletesen elolvasható azokban a durva nyomású versfüzetekben, amelyeket valamikor potom fél pennéért fesztegettek. Ma pedig akkor is olcsón jutnál hozzá, ha súlyát arannyal fizetnél. Robin Hood jövendőlése mégis helyesnek bizonyult. A király, Ivanhoe, Gert és Vamba kísérletében minden baj nélkül megérkezett az út végére, ahonnan már látni lehetett Königsberg várkastélyát. Amikor pedig odaértek, a nap még nem merült alá a látóhatáron. Kevésszebb és megkapóbb tája van Angliának, mint ez az ódon 100 várkastély és környéke. A szelíden csobogó, Dan folyó egy félkör alakú völgyön haladt keresztül, ahol szépen megművelt földek sűrű erdőkkel váltakoznak. Egy dombon, amely szinte a folyóból emelkedik ki, ott áll az ősrégi épület, falakkal és árkokkal megerősítve. Mint száz neve is mutatja, a norman hódítás előtt királyi palota volt, angol királyok lakóhelye. A külső falakat valószínűleg a normanok építették hozzá, de a belső erőd a jelek szerint ősrégi eredetű. A belső udvar sarkában a legmagasabb ponton épült, és körülbelül 25 láb átmérőjű kerek épület tömböt alkott. A hihetetlenül vastag falakat hat óriási külső gyámoszlop támasztja meg, ezek kiugranak a toronyszerű épület kőfalából, minden oldalról védik és meg is támasztják. A hatalmas gyámoszlopok tömören emelkednek ki alapjukból, sőt tömören folytatódnak, jó darabon felfelé is. Csak magasságuk közepetáján válnak üregessé, és tetejük aféle toronykamrákat alkot, amelyek összeköttetésben állnak a belső főtoronnya. Az óriási épület külső képe különös toldalékaival együtt gyönyörűséget nyújt a festői tája kedvelőinek. A kastély belseje pedig valósággal elbűvöli a szenvedélyes régiség búvárt, kinek képzeletét visszavarázsolja a heptarchia régmúlt korába. Egy halomról, amely a kastély közelében domborul, azt állítják, hogy a híres, neves, nevezetes Hengist sírja. A szomszédos temetőben pedig számos nagyon régi és érdekes síremléket lehet látni. Amikor oroszlán szívű Richard és kísérete megközelítette ezt a nyers, de méltóságos szépségű épületet, még nem zárták körül külső erődítések úgy, mint később, és főleg ma. A száz építőmester művészete beérte azzal, hogy a fő épületet védhetővé tette, és nem vette körül egyébbel, mint durva palánkkal. A torony tetején lengedező óriási fekete zászló jelezte, hogy a kastély utolsó urának most adják meg az ünnepélyes végtisztességet. A zászlón nem lehetett látni semmiféle ábrát, mely az elhunyt rangjára vagy származására mutatott volna, mert a címerkép akkoriban még a norman lovagok körében is egészen új dolog, a szászok körében pedig teljességgel ismeretlen valami volt. De a kapu fölött egy másik lobogó lengett, amelyre ügyetlen kézzel egy fehér ló kezdetleges képét festették. A fehér ló Hengistnek és a szász harcosainak közismert jelképe volt. A kastély környéke élénk és fölöttébb mozgalmas képet nyújtott, mert az ilyen halotti torok alkalmából pazar vendég szeretett volt szokásban. Ez nem csak azokra vonatkozott, akik bármely néven nevezendő kapcsolatban álltak az elhunytal, hanem még az arra vetődő idegen utasokra is, akiket szintén meghívtak a lakomára. Az elhunyt Edelstein rangja, vagyona és jelentősége megkövetelte, hogy ezt a szokást a legteljesebb mértékben kövessék. Így hát számos kisebb-nagyobb embercsoport nyüzsgött fel és alá a dombon, ahol a kastély épült. És amikor Richard kísérőivel együtt belépett a külső falánk kitárt és őrizetlen kapuján, az udvaron olyan kép tárult szemük elé, amely nemigen illett az alkalomhoz, a nagy csődület és a sürgésforgás előidézőjéhez. Az egyik sarokban szakácsok vesződtek és verítékeztek, óriási ökröket és kövér juhokat sütöttek. A másik oldalon három akós sörös hordót ütöttek csapra, és aki odalépett, annyit ihatott, amennyi csak belefért. Az udvaron nyüzsögtek a legkülönbözőbb rendű és rangú emberek csoportjai, mohón falták a húst, és vetelték az italt, amiből bőségesen jutott mindenkinek. A félig meztelen száz jobbágy egy nap alatt akarta csillapítani egész évi éhségét és szomjúságát, és már jóval kényesebb polgár és cébeli ember inkább ingyenc módra ízelgette a sültet, vagy bírálgatva kortyolta a sört, vajon elég maláta van-e benne, és úgy főzték-e, ahogy kell. Eljöttek néhányan a szerényebb normann köznemesek közül is, borotvált állukon, és kurta köpenyükön kívül arról is meg lehetett ismerni őket, hogy külön csoportosultak, és megvetően nézték az egész ünnepséget, még ha le is ereszkedtek a nép közé, hogy éljenek az alkalommal, és kivegyék részüket a sok jó ételből, italból, amelyet az elhunyt családja oly bőkezően osztogatott. Természetesen koldusok raja is ellepte az udvart, továbbá kóbor katonák, akik Palesztinából jöttek vissza, legalábbis ezt mesélgették. Házalók rakták ki portékáikat, vándor kézművesek érdeklődtek munka iránt, zarándokok, zuppapok, szász minsztrelek és verszi bárdok imákat mormoltak, vagy néha hamis hangú gyászdalokat csaltak ki hárfáikból, hegedűikből és kintornáikból. Az egyik siránkozó dalban zengte Edőszín dicsőségét, a másik a szászoknál szokásos leszármazási költeményben sorolta fel az elhunyt nemes őseinek furcsa, barbár hangzású, szinte kimondhatatlan neveit. Persze nem hiányoztak a bohócok és a szemfényvesztők sem. Mutatványaikat senki sem tartotta illetlennek, vagy a szomorú alkalomhoz méltatlannak. A szászok gondolkodása ebben a tekintetben is nyers és faragatlan, de természetes volt. Szomjazik a bánat? Van ital? Elég. Éhezik. Jól lakhatik tetszés szerint. És ha a szív elfacsarodik szomorúságában, legyen módja rá, hogy felviduljon, vagy legalábbis szórakozásba feledkezzék. És az egybegyűltek nem is vetették meg a vigasztalódás egyik nemét sem, bár időnként, mintha hirtelen eszükbe jutott volna, hogy miért is vannak itt. A férfiak kórusban felnyögtek, a nők pedig, akik nagy számban voltak jelen, éles hangon sikoltoztak és jajveszékeltek. Ez a jelenet fogadta Richardot és kísérőit, amikor beléptek Kenisből kapuján. A színek csál, vagyis udvarmester nem méltatta figyelemre az alacsonyabb rendű vendégeket. Amint szüntelenül jöttek-mentek, legfeljebb annyit törődött velük, amennyi a rend fenntartásához kikerülhetetlenül szükséges volt. De tüstént megakadt a szeme Richard és Ivanhoe előkelő külsején. Annál is inkább, mert úgy tetszett neki, mintha a fiatalabb lovagot már látta volna valahol. A két vendégen minden esetre meglátszott, hogy a lovagok, ezt már ruhájuk is elárulta, már pedig ha a lovagok megjelenése egy száz ünnepségen ritka esemény volt, és megtiszteltetésnek kellett tekinteni az elhunyt és főleg a családja iránt. Ezért az udvarmester sötét díszruhájában, kezében fehér botjával és hivatalának megfelelő fontos ábrázattal utat vágott a vendégek vegyes tömegén keresztül, hogy Richardot és Ivanhoe-t a torony bejáratához vezesse. Gört és Vamba sok ismerősre lelt az udvaron, de óvakodtak attól, hogy előbbre tolakodjanak, amíg nem hívják őket.